békesség néktek. Isten igéjét Lukács evangéliumából fogom elolvasni, az első rész 46. versétől az 55. verséig. Picit ezzel vissza tekintünk még a karácsonyra, de ezért az üzenet nem pontosan ehhez fog kötődni. Tehát Lukács evangéliumának első része 46. versétől az 55. verséig olvasom Isten igéjét, amit felállva nyitott szemmel hallgassunk. Lukács evangéliuma első része 46. versétől így szól Isten igéje. Ekkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Mert reát tekintett az ő szolgáló lányának alázatos állapotjára, mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetsége. Mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. És az ő irgalmassága nemzedékről nemzetségre van azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által. Elszélezté az ő szívüknek gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felvette Izraelnek, az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról, amiképpen szólott a mi atyánknak, Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké. Drága, kegyelmes megváltónk, milyen csodálatosan imádkozott földi édesanyád, amikor megérintette őt éltető szellemed, és betöltötte. Urunk, tudjuk, hogy akkor érthetjük meg ennek az imádkozásnak a mélyét, vagy akár csak egy részletét is, amire törekszünk ezen a délelőttön, hogyha ugyanaz a szellem jár át bennünket, mint akkor azt, aki imádkozott. Kérünk téged, hogy irgalmadból küldd el ránk is. Ámen. Foglaljunk helyet. Valóban ebből a karácsonyi történethez tartozó imádságból elindulva szeretnénk egy nagy, fontos alapigazságra rávilágítani a Szentírásból. Mielőtt azonban rátérnénk erre, egy picit tekintsünk már arra, hogy miért is fakadt fel Máriának a szívéből ez az imádság. Egy kicsit a karácsonyi eseményekre térjük vissza, és Mária helyzetét átlátva érthetjük meg, hogy miért is van nagyon boldog ez a Mária. Nem csak annyi történt csupán, hogy az ő szíve felindult, és egy gyönyörű imádság szakadt fel belőle, hanem egy megmentett embernek az imádsága ez, aki nagyon szorongatott helyzetbe került. Hát talán minden karácsonykor elhangzik ez, és tudjuk nagyon jól, de azt hiszem, hogy nehéz nekünk abba belegondolni, amit esetleg pár szóval mi magunk is meg tudunk magunknak fogalmazni, de hát, ha Isten kegyelme segít abban, hogy ott házasság előtt állapotosnak lenni, és erről megbizonyosodni, meg úgy, hogy ezt mások is látják, az abban a korban nem csupán annyit jelentett, mint mondjuk Magyarországon 100 évvel ezelőtt, hogy egy nagy szégyen volt a településnek, városnak, falunak lakosai előtt, a rokonság előtt, a szülők előtt, mert több mint valószínű, hogy Mária még a szülői háznál élt, bizonyára éltek a szülei, és hát ott az apukának a szemébe kellett nézni, hogy hát honnan van ez a kisbaba lányom. Pedig ő már jegyes is volt, a vőlegénynek a szemébe is kellett nézni, hogy honnan van ez a kis élet a szíve alatt, de ennél még tovább mutat az ő fájdalma mélysége, mert nem csupán ennek a szégyenét kellett elhordozni, hanem Isten törvénye azt követelte meg, hogy aki ugye tetten éretik, házasság törésen, paráznaságon, hát azt bizony meg kell kövezni. Volt ugyan egy kivétel, hogyha el nem jegyzett szűz leányjal hát valaki, Mózes második könyve, 5. könyve 22-es részében olvasunk erről, akkor el kell, hogy vegye feleségül, tehát ez lehetett, ez a törvényi kitétel lehetett az egyetlen menedék az ő számára, de hát ez meg Józsefen múlott, hogy ő vállalja-e, hogy hát enyém ez a gyermek. Tehát így a Mária élete hajszálon múlott, hajszálon függött, kétségek között hánykódott, és azért, hogyha ránk is ránk száll valamilyen lelki nyomorúság, fájdalom, akkor ugye nem azzal kezdjük, hogy higgadt fővel, józanul leülünk azokkal tárgyalni, beszélgetni, akiket érint még a mi nyomorúságunk, vagy akiktől függ, hanem hát ilyen az emberi lélek, az emberi természet, hogy elkezd gyötrődni. Hát gondolom, hogy Mária sem azzal kezdte, nézd József, megjelent egy angyal, ez a helyzet, próbáld megérteni, próbáld meg vállalni ezt a gyermeket, hanem nem is olvasunk ilyenről, hogy Mária ezt megtette volna, megtette helyette az úrangyala, Mária bizonyára nagyon nagy kétségek között vergődött az ő szívében. És az, hogy elutazott az ő rokonához, Erzsébethez, az is ezt mutatja. Mert az angyal, aki Máriának megjelenik, és ezeket a megdöbbentő dolgokat elmondja, amelyek őt, ugye, hogy beszéltem erről nem olyan régen, hogy felbojdították ennek a Krisztust hordozó családnak az életét is, ezek az események. Tehát, ahogy a Mária lelke így felbojdult, félelmekkel teljes lett, várakozással teljes lett, nagyon halvány öröm lehetett benne, hogy hát jó uram, hát cselekedd, ha te így látod jónak, először még több volt benne a félelem, és annyit még elárul az angyal, segít neki, Erzsébet, a te rokonod is fogant az ő méhében, igaz, hogy ő természetesebb úton, mint ahogy te, de azért mégiscsak természet feletti úton, hiszen már egy mama korába került, talán már nagymama kéne, hogy legyen, nem pedig kismama, de én most látogattam meg őt, most áldottam meg őt gyermekkel. Mária feldolgozza ezeket az információkat, és azt látja, hogy itt Isten valamire készül, valami nagy dologra. És ebben nem csak őt vonta be, hanem bevonta Erzsébetet is, tapasztaltabban, az érettebben, aki ráadásul rokon, tehát még nem olyan feltűnés nélkül meg lehet látogatni. Hát az első útja oda vezet. Elmegy ehhez a, hát ma úgy mondanánk, nőtestvérhez, akkor még nem testvérnek hívták egymást, ehhez a rokonhoz, aki szintén hitben járt, Istenre figyelő volt, és próbálta volna vele megosztani ezt a lelki terhet, hogy halálos veszélyben vagyok, minden Józsefen múlik, hogy vállalja a gyermeket, vagy sem. És amikor bemegy a házba és köszönti, nem olvasunk arról, hogy egy nagy lelki beszélgetés folytattak volna, azt olvassuk, hogy Erzsébet rögtön, ahogyan köszönti őt Mária, rögtön betelik Szent Szellemmel. És rögtön elkezd profétálni olyan dolgokat, amik még titkosak voltak, még nem növekedett a pocak, még nem, az Erzsébeté már igen, mert ő már a 6. hónapban volt. De a Máriáé még nem. És Erzsébet csak hallja a köszöntést. Ki tudja, hogy köszöntötték egymást. Talán csak annyi, hogy sálom. Békességet kívánt neki. És már is mindennel tisztában volt Erzsébet. Isten szelleme nem csak betöltötte, hanem kijelentést adott neki a helyzetről. És anélkül, hogy ők eszmecserét folytattak volna, elkezdi dicsérni. Mária, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse. És amikor ezt hallja Mária, ezt a dicséretet, akkor ő nem azért kezd el utána így imádkozni, mert ez rögtön a Erzsébet dicsérő szavai után van ez az imádság, nem azért kezd el így imádkozni, mert hálás volt azért, jaj, de megdicsért engem ez az Erzsébet. Jaj, de jónak lát engem, köszönöm Uram, hogy ilyen jó vagyok. Nem ezért kezd el így imádkozni, hanem azért, mert látja azt Mária, hogy milyen csodálatos ez, hogy tele vagyok félelemmel, aggodalommal, hogy lesz-e egy ember, ez az Erzsébet, aztán József, meg a többiek, a szüleim, vagy mások, lesz-e, aki megérti ezt a helyzetet, hogy most Isten cselekszik, és nem vagyok parázna, hanem Isten szolgáló lánya vagyok, lesz-e vajon olyan, sikerül-e kimagyaráznom, sikerül-e bizonyságot tennem? És egyszer csak azt látja ez a vergődő lélek, nem kell nekem erőlködni, hanem Isten kijelenti neki. És tudja, hogy mi a helyzet. Átlátja, anélkül, hogy emberileg ennek nyomozni utána tudott volna, Isten szelleme mindent kijelentett neki, és tisztában van a helyzettel. Na, ekkor feloldódik a lelke, talán először ekkor, mert még az angyaltól is fél, amikor megjelenik neki, a teher is nagy a lelkén, nem tud még annyira örülni, de talán itt felszabadul, igen, Istenem, igen, te ezeket az emberi akadályokat, ezeket a nehézségeket, amik előttem vannak, te ezeket át tudod hidalni. Te ezekre tudsz megoldást adni, te ki tudod jelenteni az igazságot ennek az Erzsébetnek is, és bizonyára meg fogod tenni másokkal is, és magasztallak és dicsőítelek téged, mert az én megalázottságomra, alázatos voltomra letekintettél, és az én nyomorult helyzetemből kisegítettél. És ki tudsz segíteni, és máskor is ki tudsz segíteni, és másokat is ki tudsz segíteni, és máskor is kisegítetted őket. És itt tér rá arra, amire aztán szeretnék én is rátérni, az ő magasztalásában, az ő imádságában, hogy immár nem csak velem történt meg ez, hanem Isten mindig így cselekszik. Nem csak az én életemben történik ez meg, hanem egyszerűen Mária egy szellemi magaslatra emeltedik Isten kegyelméből, ugye Szent Szellemmel betöltekezve imádkozik így, egy szellemi magaslatra kerül, és átlátja a múltat, és átlátja a jövőt. Olyan jó, amikor Isten hozzásegít bennünket ilyen szellemi magaslatokra. Van olyan, amikor én tanultam ilyet még általános iskolában, amikor ilyen bakancsos szakőre jártam, hogyha a természetben túrázunk, akkor hogyan lehet tájékozódni? Hát ugye elengedhetetlen a tájolónak a használata, amiben van egy iránytű, elengedhetetlen a bizonyos természeti jeleknek, jelenségeknek az ismerete, egy térkép, és amikor valamilyen célt el akarunk érni, akkor a kanyargós erdei ösvényeken néha nem is tudjuk, hogy milyen irányba kell mennünk, és nagyon sokat jelent, hogyha kilépünk egy fennsíkra, egy tisztásra, és a térkép segítségével azonosítani tudunk olyan pontokat, mint mondjuk egy villanyvezeték, amely elhúzódik, ott van tőlünk balra, mutatja a térkép is, vagy két hegy, jellegzetes vagy magas hegy, és akkor látjuk a térképről, hogy na, itt találhatunk, a meccéspontokban állunk mi, és tudunk tájékozódni. Az erdőben bent nem pontosan tudhatjuk, hogy hol járunk, de ha olyan magaslatra érünk, ahol kitekintésünk van más pontokra, akkor tudunk tájékozódni. Olyan kegyelem, amikor Isten szelleme felülemel bennünket hétköznapoknak taposómalmából, rálátunk az életünkre, a nehézségeket felülről látjuk. Át, mint a repülőnek nem kell erőlködni, felkapaszkodjon a hegyre, hanem átrepül felette. Olyan kegyelem, amikor a hívőt Isten átsegíti, felsegíti, és látja. Látja Isten ígéreteit, mint ahogy látja Mária. Uram, te ezt megígérted Ábrahámnak. Te a te ígéreted szerint cselekszel. Felkarolod népednek, Izraelnek ügyét úgy, ahogy megígérted Ábrahámnak. Ez történik most is. Látjuk mi is Isten ígéreteit. Látjuk mi is azt, hogy az Úr már készítette erre bennünket. Az Úr már mondta nekünk előre. Isten leszögezte, hogy mi fog velünk történni. Talán életünk végére is, mint Simeonnak, akinek ugye megígérte, hogy addig nem lát halált, még Isten Krisztusát meg nem látja. Elénk is helyezhet az Úr olyanokat, amelyek középtávon, hosszú távon az ő proféciái, kijelentései mi életünkre nézve. És aztán láthatjuk azokat a kegyelmi megnyilvánulásokat a múltban, amikre számíthatunk a jövőben, egyszerűen átlátjuk a helyzetünket, az életünket, felülemelkedünk a hitetlenségen, és hitben megerősödünk. Hát egy-egy istentisztelet, egy-egy elcsendesedés, egy-egy testvéri közösség, egy-egy beszélgetés, egy-egy imádkozás, lehet ennek az alkalma, és jó is, hogyha keressük az ilyet. Uram, kérlek, emelj felül engem, mert el vagyok keseredve. No hát Máriával ez történt, És így kapott egy átlátást, nem csak a saját életét látta át, hanem az egész nemzetének az életét, mondhatni azt szinte az egész üdvtörténetet átlátta, hogy mi történt és mi fog történni. És akkor ilyenekre ragadtatja magát Mária, hogy ilyeneket imádkozzon, hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által, elszélezté az ő szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Egyszerűen látja Mária, hogy ez mindig így volt. Hogy ez velem is így van. És látja Mária, hogy ez mindig így lesz. Ezt úgy fogalmazhatnám talán meg, hogy ez egy szellemi törvényszerűség. Ennek így kell lennie. Mert a mi Istenünk így cselekszik. A mi Istenünk így munkálkodik. Azokat a nagyokat ledönti a trónról és félreállítja, azokat a kicsinyeket pedig előhívja, megerősíti, megbátorítja és megsegíti. És még azt is merem mondani, testvérek, hogy nem csupán úgy van ez, hogy Isten megteheti ezeket a dolgokat, vagy Isten nagyon sokszor megteszi ezeket a dolgokat, hanem én még azt is merem mondani, hogy Isten kizárólag így cselekszik. És máshogy nem. Hatalmasoknak és a nagyoknak nem lesz más osztályrészük, nem lesz egérút, nem lesz vészkijárat, egyetlen sorsuk lehet, és egyetlen sors teljesedhet be rajtuk, az, hogy alá fognak szállni és hullani. Nincs más lehetőségük. És testvérek, a mi oldalunkról meg, mert ezért mégiscsak nekünk azon az oldalon kell állni, akiket Isten felemel, a mi oldalunkról meg megint csak kizárólagosság van. Csak akkor számíthatunk arra, hogy Isten felemel, betölt, jól lakat, megitat, meggazdagít, hogyha mi alázatosok, szegények, éhezők, nyomorultak, kicsinyek vagyunk, Isten kizárólagosan csak ezeket emeli fel, és ezeket látogatja meg. Hogy vannak ezek a dolgok? Hát egyrészt azt láthatjuk, hogy azért azok a hatalmasok, akikről itt azt írja az ige, azt imádkozza Mária, hogy elszélezti őket az Úr, gondolatjukban felfuvalkodottakat, meg akik a trónjaikon pöffeszkednek, mások véréből, zsírjából élnek. Azt látjuk, hogy azért ezek elég sokáig művelik ezeket az ő dolgaikat. Tehát nem úgy van, hogy amint trónra kerülnek és elkezdenek másokon uralkodni, másokat leigázni, akkor Isten rögtön kiseprőzi őket, hanem azt látjuk, hogy hát azért ezek mégiscsak ott vannak, mégiscsak uralkodnak, mégiscsak szívják a vérünket, mégiscsak igazságtalanok, mégiscsak tűrhetetlen, amit csinálnak, de mégiscsak tűrnünk kell. Hát testvérek, ilyen fajta gondolatok bizonyára bennünket is gyötörhettek, vagy gyötörhetnek még, vagy akár most is benne lehetünk, amikor látunk igazságtalanságot, akár Isten népe között, akár helyi, vagy országos, vagy világszinten, gazdasági életben, politikai életben, hogy a gazdagoknak kapu nyílik, hogyha lefizetik azokat a hivatalnokokat, mindent elérhetnek, hogy nekik a talpukat nyalják mások, mi meg vergődhetünk, szenvedhetünk, mert ránk a kutya se figyel, még inkább a jogos érdekeinket is sértik, keresztbe tesznek, akadályoznak minket. Egyszer a 73. Zsoltárnak az írója is hasonló nehézségek közé került, és elkezd gyötrődni Ászáf, amikor mindezekbe belegondol. Irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét, a 3. verstől, mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. Tehát ott van egy szellemi alapigasság, amivel Ászáf is tisztában volt. Azzal kezdi, bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. A szellemi törvényt, nagyon jól tudja, kijelenti, örvendezik benne, aztán így folytatja, de én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak. És akkor folytatja azzal, amivel én kezdtem, meg irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kint ülnek az ő szemeik, elméjük gondolatjai csaponganak, kúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhíjazással. Az égre tátják a szájukat és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek, és mondják, mit tudhatná ezt az Isten, s van-e magasságosban értelem? Íme ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyon gyűjtenek. Ott van ez a kérdés, hogy Uram, én tudom, hogy te a te népedhez jó vagy, és a gonoszokat nem tűrheted. Én ezt tudom. De mit látok? Azt látom, hogy a te néped nyomorog, a gonoszok meg virágzanak. És ez a két erő, a hitnek, meg a tényeknek az ereje össze egymásnak feszül az ő szívében, és ebből a feszültségből születik meg ez a Zsoltár. Bizony hiába tartottam én tisztán a szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet. Mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Milyen gyötrelem lehet ez? Én hívő vagyok. Én betartom az Isten törvényét, és számítok arra, hogy Isten engem meg fog segíteni, és nem segít meg, és nincs előrehaladás, és csak a gonoszok erősödnek tovább, én meg csak szegényedek tovább, pedig én Istenre tekintek, ők meg azt mondják, hogy nincs is a magasságosban értelem. Ez az egész vallás csak egy üres lufi, amit kitaláltunk magunknak, de emögött értelmes, tervező, fenntartó, üdvözítő akarat, erő, az erő nálunk van, az értelem mi bennünk van. Micsoda feszültség, micsoda fájdalom. Hát hiába vagyok én jó, hiába vagyok én hívő. Annyira erős volt a gonoszság a közelében. De van itt azért fordulat. Ha azt mondom, így módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Én nem mondhatom azt, hogy hiába. Nekem akkor is hinnem kell, hogyha a tények a hitemmel homlok egyenes szembe haladnak. Pál apostol ezt így fogalmazza meg az Ábrahám esetében, hogy a reménység ellenére is reménykedve hitte. Tehát a tények azt mondták, olyan öreg vagy, hogy neked meg Sárának gyereked nem lesz. Az ördög meglovagolta ezeket a tényeket, és ott vágtatott Ábrahámnak a szívében. Neked nem lesz gyerete. És szegény Ábrahám hát ezért is botlik meg a hitben, ezért is vesz másik feleséget, ezért születik meg Izmael, ezért hitetlenkedik, mert hát Uram, a kőkemény, kopogó tények, hát egy meg egy az kettő, és úgy gondolom, Istenem, te is tudsz eddig elszámolni. És milyen sokszor lovagolja meg a tényeket a mi életünkben is az ördög, és mondja azt, hogy itt már pedig látod, hogy ebből élet, kegyelem, áldás a te számodra nem fakadhat. A gonoszok győznek, az erősöké a jövő, a szépeké a világ, meg az fiataloké, akik tudják, hogy mitől döglik a lég itt a földön, de te gyenge vagy, kicsiny vagy, semmire kellő vagy, hiába nyöszörögsz a te Istenedhez, nincs benne értelem, nincs benne erő, hogy megsegítsen. És amikor a hívő szembesül tényeknek ezekkel az ördögi támadásaival, és benne van ez a felsóhajtás, akkor olyan jó, ha legalább már addig eljut, vagy elkezd eljutni odáig, hogyha én ezt mondanám, ha én ezt, erre a lóra én is felülnék, akkor elárulnám a te nemzedékedet, Istenem. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog a szemeimben. Hát vannak ilyen nehéz dolgok a mi szemeimben. Míg nem bementem az Isten szent hegyébe, megértettem azoknak sorsát. Egyszer bementem Istenhez. Nem csak Isten előtt nyomorogtam, esedeztem, érdeklődtem, tapogatóztam, kérdeztem, nyüszítettem, hanem bementem hozzá. Ez valami többet jelent. Nem csak gyötrődöm, hanem bemegyek Istenhez. Oda járulok Istenhez. Mintha Mária nem csak otthon maradt volna a kérdéseivel, vagy nem csak otthon maradt, hanem elindult Erzsébethez. Ő még a másik szereplő, akiről hallom az angyalt, hogy érintve van ebben az ügyben. Megyek oda hozzá, keresem a kiutat, keresem a megoldást. És akkor bement Ászáf is az Istennek a templomába, Isten hegye, az a Sion hegye, ahol épült a templom. És akkor ott megértettem azoknak sorsát. Felülemelkedik ezen az egész helyzeten, mint Mária, és átlátja az egész helyzetet, a saját helyzetét, ezeknek a gonoszoknak a helyzetét, akiktől szenved. Bizony síkos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket, mint elpusztulnak egy szempillantásban. Elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmod, ha felserkenünk, te Uram felserkensz, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veseim, akkor balgatag és tudatlan volnék, oktalan állat volnék te irántad. De jó, ha eddig mi is eljutunk az Isten templomában és Isten. Hát, ha én most emiatt a tények miatt háborognék, a tények miatt elveszíteném a reménységemet, ha ezek a tények engem arról győznének meg, hogy valóban nincs értelem a magasságosban, hát Uram, én olyan balkatag, tudatlan és oktalom volnék, mint egy tudatlan állat, de tényleg. Hát én nem akarok ilyen lenni. Milyen akarok lenni? De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezem. Jöhet nekik tények, jöhetik mindenféle hitemet meghazudtoló esemény, én fogom a te kezedet, te meg fogod az én kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségedbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoznak tőled, elvesznek. Mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem a te cselekedetet. Felülemelkedik, és átlátja a helyzetet. Látja, hogy bizony igaz az, amivel én kezdtem. Bizony jó Izraelhez az Isten azokhoz, akik tiszta szívűek. Mégiscsak jó. Mégiscsak úgy igaz, ahogy én hittem. Volt egy próbája a hitemnek, nagy feszültségek voltak a szívemben, de most, hogy Isten felemelt, bevitt az ő templomába, felemelt az ő hegyére, most már látom, hogy ezeknek végük. Hát Mária is ezeket a magaslatokat járja meg. Ő is megalázott, neki is a parancsszóra, majd később menetelnie kell Szamárháton, nyomorúságos körülmények között, hosszú-hosszú kilométereket terhesen. El tudom képzelni a feleségemnek, most el kéne indulnia, Szamárat én vezetném, ő a Szamárháton jönne, hogy érezné magát, még így is nehezen, hogy egy helyben van. Tehát ez egy nem kicsi és könnyű dolog volt, őt is ez a hatalmasság, a császár rendelete oda parancsolta Betlehembe, mivel aztán szólt az Úr Józsefnek, és József vállalta, enyém ez a gyermek. Milyen jó, hogy Isten őt is meggyőzte. És most már ő a férjéhez volt ezzel kapcsolva, és most már neki a férjével kellett mennie. Hiába volt názáreti lány, az ifjú Betlehemből származott, Betlehembe kellett menni, nem összekötötte Isten az ő életüket, az angyali kijelentés által. Tehát volt még neki sanyarúságban része, de látja, hogy ezek a nagyok, ezek a hatalmasok, ezek letűnnek. És Isten meglátogatja, megáldja az alázatosokat, a kicsinyeket. Olyan jó, hogy Isten így jelenti ki magát az árváknak, az özvegyeknek Istene. A szegényeknek, a nyomorultaknak, a kicsinyeknek, a legyőzötteknek, az elesetteknek, a megvetetteknek az Istene. Ahol amit az emberek már félre söpörnek, nem foglalkoznak vele, ami salaknak, hulladéknak nyilvánítana, na azok között keres Isten, és azokat hívja el. Mondja is az ige, nézzetek szét magatok között. Hányan vannak gazdagok, hányan vannak előkelőek, hányan vannak a világnak a krémjéből, hát azt mondja, a világnak nem teleneit, a megvetetteket választotta. Volt ott is testvérek mindenféle horda népség. Nem is volt ezeknek könnyű egymás mellett élni, hát látjuk azért születnek a levelek, hogy mi viselkedjetek azért, mert az ember néha elfeledkezik, milyen kegyelmet gyakorolt vele Isten, és a régi természet, ami miatt mások kilökték, az előjön. Hát ha elő is jön, így hordozza egymást a gyülekezet, és így áldja meg Isten ezeket a kicsinyeket, tanítva, nevelgetve, vezetgetve őket a mennyei dicsőségig. De van itt egy ellentmondás. Ez az ellentmondás pedig az, hogyha Isten kiválasztja a szegényeket, az éhezőket, kicsinyeket, őket ugye azt olvastuk, hogy betölti, megeteti, felneveli, megáldja. Na akkor azok mik lesznek? A szegényekből gazdagok lesznek, a kicsinyekből nagyok lesznek, az éhezőkből jól lakattak lesznek, vagy kövérek lesznek akár, és olyan helyzet áll elő, mint amikor mondjuk a felvilágosodáskor a francia forradalomban a nagyokat, a hatalmasokat ledöntötték a trónról, jöttek helyébe a polgárok, meg a munkások, meg proletárok, meg melyik rendszer, melyik alsó réteget emelte fel, és akkor az az alsó réteg újból kitanulta magát, újból megszedte magát, és ugyanúgy kialakult az, hogy igaz, hogy fiatal koromban kovács voltam egy műhelybe, de most reszkessem tőlem az egész vállalat. Tehát az ember ilyen természet, hogy amikor felülre kerül, akkor elkezd hatalmaskodni. Nem a gazdagok a gonoszok, hanem az ember gonosz. Csak a gazdagság hozzá segíti ennek a gonoszságnak a kiteljesedéséhez. Tehát mindegy, kit ültetünk oda, ha egy paraszt legényt ültetünk a királyi székbe, akkor is felfuvalkodottá válik elő vagy utóbb, és megtanulja, hogyan kell ezt az elnyomást csinálni. Hogyan védekezhetünk az ellen, testvére, hogy mi így járjunk? Hát, mivel kizárólagos, és Isten csak a kicsinyeket, és Isten csak a szegényeket, és Isten csak az éhezőket, és csak a lelki szegények boldogok, és ha bennünket ő meggazdagít, testvére, hát akkor mi, ha meggazdagodunk, nem számíthatunk tovább Isten kegyelmére és segítségére? Hát bizonyos értelemben azt kell mondjam, hogy nem. Akkor elveszítjük. Hanem testvére, miért mondja az Úr Jézus, hogyha olyanok nem lesznek, mint a gyermekek? Maradjatok is olyanok. Testvére, meggazdagít az Úr, hozzásegít Isten, betölti a mi szükségeinket, táplál bennünket, meggazdagít bennünket, de ezt a gazdagságot, ezt a tápláltatást, ezt a jól lakottságot, ezeket az áldásokat és ajándékokat nem azért adja, hogy mi ezt magunknak félretegyük. Hanem azt mondja az Úr Jézus, hogy aki hisz én bennem, élő víznek folyamai ömlenek ki annak belsejéből. Vagy másik hasonlata szerint az Úr Jézusnak élő vízre buzgó forrásnak kútfeje lesz ő benne. Hát milyen? Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy egy nagy kád lesz az a hívő, vagy egy nagy medence tele vízzel, vagy tengerré teszel. Nem! Nem beléd folyik az a víz, és ott megmarad, hanem rajtad keresztül folyik. Tehát beléd árad, és belőled meg kiárad. Ha te kapsz valamit Istentől, akkor azért kapod, hogy aztán továbbad. Mit van, amit nem kaptál volna? Hogyha pedig kaptad, mit dicsekedel el vele úgy, mintha nem kaptad volna? Hogy lehet az, testvérek, hogy amikor Isten valami kegyelmi munkát végez a mi életünkbe, akkor mi megtömjük ezzel a kegyelemmel a zsebünket, és lelétszerünk, elmegyünk, és örvendezünk, hogy milyen nagy jót tett velünk az Isten, és ez a miénk, és senki másé. Nem lehet. Nem ezért kapjuk Isten meggazdagító kegyelmét. Nem ezért bíz ránk többet és sokat, hanem azért, testvérek, hogy ezt szétosszuk. És amikor Isten megpakol bennünket, És amikor tele szekérrel elenged bennünket, akkor tudjátok, mit vár Isten tőlünk? Hogy menjünk egy nagy kört, osszuk szét mindenünket, amink van. És aztán menjünk vissza hozzá üresen megint. És Isten azt mondta, megint itt van egy gyerek. Megint meg kell valakit etessen. Megint megszegényedett valaki. Megint megéhezett valaki. És akkor így történik ez. Jakab levelében olvassuk, hogy negyedik rész elején, honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnan é, a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek? És itt következik egy olyan leírás, ami nagyon jellemző ma az egyházban élőkre is, kifejezetten a hit gyülekezetét említem meg, mert az egy ilyen asztal csapkodó, ide nekem mindent vallás. Kívántok valamit, és nincs nektek. Gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg. Harcoltok és háborúskodtok, és nincs semmitek, mert nem kértek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Ti magatok akartok meggazdagodni. Ti magatoknak akartok mindent. Ti azt gondoljátok, hogy Isten kegyelme arra jó, hogy teletömi a pénztárcátokat, jó munkahelyet adjon, jó megérhetést adjon, nagy előmenetelt adjon, mindenben nektek legyen a legjobb, mert Isten így áldotta meg Ábrahámot, meg Jákobot, meg a többiek. De ami Krisztusunk nem így járt, Ábrahám, meg Jákob. Nem így gazdagodott meg, hogy nyájai lettek volna, meg tekintélye lett volna, meg bezsebelte volna mindazt, amivel Isten megajándékozta, hogy ebből tőkét kovácsolt volna magának, akár szó szerint, akár jelképesen, nem. Hanem mindent szétszórt, amit Isten odaadott neki. Mindent elpocsékolt rá. Egyszerűen gazdag lévi, szegényé lett. Érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. És akik Krisztus követőek, azok a Krisztusban való gazdagságukat ugyanúgy szórják széllyel testvére. Csak mi történik eközben? Ez a vagyon, amit szét tudunk osztani, egyre több lesz és egyre nagyobb, megsokasodik. Megsokasodik a kegyelem, és elhat minden emberre. Én kaptam Istentől kegyelmet, és én ezt a kegyelmet mondom, mint hogy Pál apostol mondja, hogy azzal a vigasztalással vigasztalunk benneteket, mint amivel Isten vigasztal minket. Engem megvigasztalt Isten, és én megvigasztalok 10-et. És abból a 10-ből is mindegyik megvigasztal újabb 10-et. Ugyanaz. A gazdagság ugyanaz az isteni erőforrás, kegyelem, áldás, és már százszoros gyümölcsöt terem. Egyszerűen sokasodik, egyszerűen terjed. Vannak olyan hívők, testvérek, még lehet az arány is pontos. Nem tudom, hogy a példázat tartalmaz-e ilyen szellemi igazságot. Mint amikor az a 10 leprás az Úr Jézusnak a szavára meggyógyul. És azt mondja, menjetek el, és meggyógyul. És utána az egyik azt mondta, visszamegyek Jézushoz, és hálát adok neki. Megköszönte, hogy meggyógyult. Egy samáriai idegen ember volt. A többi 10 zsebre vágta Isten ajándékát, hazament a gyermekeihez, a családjához, és azt mondta, drága feleségem, kedves gyermekei, meggyógyított engem Jézus, itt vagyok, most már nem fogtok szűkölködni, most már egészségesek leszünk, most már boldogok leszünk, nem kell apucinak elmennie a leprásoknak a táborába, hanem helyreállt minden, örüljünk neki, őrizzük meg ezt az egészséget, sportoljunk sokat, étkezzünk egészségesen. Nem azért adta az Úr, hogy én azt magamnak megtartsam, hanem először is menjek oda hozzá, és fejezzem ki, hogy ezt tőle kaptam, ez az övé. És azután pedig menjek el másokhoz, és pocsékoljam el. Szórjam szét másokra. Nem azért kaptam, hogy az enyém legyen, hanem azért, hogy másokat gazdagítsak vele. hogy mások belőlem éljenek, hogy tönkre menjek abban, hogy másoknak adok életet. Ilyen életet élt Pál apostol is, hogy tönkre ment abban, hogy másoknak adott életet. Ilyen életet éltek Istennek a gyermekei mindvégig. Nem foglalkoztak egészséggel, nem foglalkoztak betegséggel. Mindig eszembe jut ilyenkor egy nagyon szép hasonlat és egy nagyon szép történet, amit én tapasztaltam. Egy lelkipásztor mondta, hogy annyira sok barack termett a kicsi fán, amely éppen, hogy termőre fordult, hogy tönkre ment a fa. A sok hiába támasztotta ki, a szél kifújta ezeket a támasztékokat, letördelte a kis gyenge ágakat, nem maradt épp ág a fán, a sok-sok gyümölcs szétszaggatta a súlyánál fogva a fán. És amikor ő mesélt így erről, akkor eszembe jutott az, hogy a hívő életben is ez a szép. Amikor valaki úgy pusztul el, hogy a gyümölcsöknek a súlya alatt. És eszembe jutott rögtön az én sokat emlegetett tanárom, Csorba Laci bácsi, aki az első példaképe volt az én hívő életemnek, aki úgy kezdte néha az óráit, hogy tudjátok, kedveseim, megint az orvosnál jártam, és megint elmondta Laci bácsi, ha maga kilép otthonról, csak az orvoshoz jöhet, de máshova nem. Ha kilép otthonról, bármelyik pillanatban meghalhat. Ezt tessék tudomásul venni, nem bírja a szíve, a tüdeje, a mája, epéje, csomó betegsége volt. És azt mondjam, a kedveseim, én azt válaszoltam ennek az orvosnak. Hát kedvesem, neki mindenki kedves volt. Hát öreg volt már, megtehette, hogy ezt mondta mindenkinek. Hát kedvesem, ha én most nem indulok el Sárospatakra, hát azoknak a fiataloknak ki fogja a Bibliát megtanítani? Hát mi az, hogy én nem mehetek sehova? Amíg tudok menni, addig én megyek. És elindul. Milyen jó, hogy eljött, mert akkor én se tudnám ezt most elmondani. Nem is lehetne az élete példa az én hitem számára. Eljött ez a Laci bácsi még vagy egy-két évig utána, és egyszer még vizsgáztatta az elsősöket, mert az kis elsősökkel foglalkozott, szívéhez kapott, lefordult a székről, és meghalt. Hát szegény elsős, akit éppen feleltetett, az nagyon megrémült ettől, de ott teljesedett be az ő hite, valóra vált, hogy összetört a fa a gyümölcsöknek a súlya alatt. Amíg másokat hitre segített, mert ott a vizsga nem úgy volt ám, hogy na most akkor ez hol van megírva, az hol van megírva, ezt tudod-e, azt tudod-e. Na kedves, hogy vagy lelkileg? Így kezdődött a vizsga. Sokan haragudtak rá emiatt, én meg mindig örültem. Ó, Laci bácsi, de jó, hogy meg tetszett kérdezni. Most egy kicsit nehéz, most egy kicsit könnyű. Elbeszélgettünk lelki dolgokról. Na, az az iga, amit tanultunk az órán. Eszedbe jutott? Tudod, hogy Pál miért írta efezusiaknak ezt és ezt? Hát persze, hogy tudom, Laci bácsi, ezért és ezért. Na, neked is így kell legyen. Így folyt a vizsga, az a lelki gondozói óra volt. És ebbe bele lehet törni, ebbe tönkre mehet az egészség, ebbe bele lehet fáradni, ebbe bele lehet szegényedni, és az az ember vállalta ezt, és Isten azt akarja, hogy mi így váljunk. Annak ellenére, hogy meggazdagodunk szegényé, annak ellenére, hogy felnevel bennünket kicsinyé, annak ellenére, hogy megerősít bennünket erőtelenekké. Mert így mindig rá leszünk szorulva. Mert így csak átfolyik rajtunk a víz másokra, és ha mi el is gyengülünk, meg is törünk, tönkre is megyünk, mehetünk ahhoz, aki még a halottakat is képes felhozni a halálból. És a Csorba Laci bácsi már jó helyen vigasztalta, mert megtörte az ő életét, elrothadt a gabonamag, és sok gyümölcsöt termett. Miért tehetjük meg mi ezt? Miért vállalhatunk ilyen veszteséget? Mi ebbe az üzlet? Hogyha mi megtörtek és kicsinyek vagyunk, éhesek vagyunk, és megyünk, loholunk oda az Úrhoz, hogy töltsön be bennünket, hogy erősítsen meg minket, hogy gazdagítson meg bennünket, és mindig csak azt tapasztaljuk, hogy újból és újból kiürülünk, újból és újból megszegényedünk, újból és újból megaláztatunk, hát akkor hol van a vigasztalás? Hát akkor hol éri meg ez az egész? Akkor minket Isten hogy vigasztal meg? Van egy olyan terület, ahol önzőnek kell lenni. Meg kell ragadni. És nem adom oda senkinek semmiért. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Hagyjátok, hadd veszel el. A rozsda úgy is megevészti, a moly úgy is megrágja. Ne foglalkozzatok ilyen dolgokkal. Én is azért veszem fel a fizetésemet, hogy odaadjam másoknak. Ha pedig eszek, vagy iszok valami finomat, vagy pihenek, azért van, hogy aztán legyen erő Isten szolgál. Nem foglalkozok földi dolgokkal. Vagy de jó lenne, ha ez mindig igaz lenne rám. Nem akarok, inkább így mondom. Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Nekünk, amikor felemelkedünk, nem csak Istennek az Ábrahám számára tett ígéreteket kell lássuk, mert ez a nekünk való ígéret, testvérek. Szeretném, ha mindenki tisztában lenne vele, hogy Ábrahám magvának szólt az ígéret. Ábrahám magva mi vagyunk, mondja Pál apostol, mert akik hitből vannak, azok Ábrahámnak fiai. Tehát nekünk fontos, hogy lássuk, hogy annak idején mi történt, abból a szellemi magaslatból. És fontos azt is látni, hogy mi fog velünk történni, hogy nekünk van egy mennyei számlánk. Nekünk gyűlik valami, testvérek. És mi ezt át fogjuk venni majd. És nekünk van egy jutalmunk oda át. És aki ezt látja, ezt a jutalmat oda át, ezt nem fogják ezek a dolgok érdekelni, hogy itt mik vannak. Olyan ez, mintha valaki egy jól fizető munkahelyet hagyott, és mindenki csodálkozik, miért mégszel? Hát nagyon munkanélküliség, itt meg tudsz élni, hát te voltál itt a vezető, meg hát létrejön egy új cég, és ott megtettek vezérigazgatónak, háromszoros fizetést fogok kapni. Aha, hát így már bolond lettél volna tényleg itt maradni, ilyen lehetőséget ki nem aknázni, ez bolondság. Milyen volt az az ember, akit bolondnak titulált Jézus? Olyan volt, aki biztosította magának itt a földön a megélhetést. Nagyon okos volt. Minden kiszámolt, jó gazda volt, lehet benne lenne a Kossuth Rádió valamelyik műsorában, hogyha ma élne, meg a maiak benne is vannak, milyen okosan, milyen tisztességesen, adót fizetve, becsülettel biztosították maguknak, gyerekeiknek, unokáiknak a gazdaságot, a jövőt, a borászatban, a lovászatban, itt vagy ott vagy amott. És Isten azt mondja, bolond, még ma ilyen elkéri tőled a te lelkedet. Mi lesz veled, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt van? Mit ér az? Olyan jó, hogyha mi látjuk a biztosított jövőt a mennyben. Be vagyok biztosítva. Megvan az a kincs, megvan oda a belépő. És engem csak az érdekel. Testvérek, erre a látásra akar bennünket Isten felemelni. Erre akar bennünket buzdítani a Mária imádságán keresztül, hogy tudjuk ezt a szellemi igazságot, Isten templomába, Isten hegyére felkapaszkodva, belépve az ő jelenlétébe, hogy Isten törvényszerűen és csak is ilyen hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által elszéleszti az ő szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat dönt le toronyaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Hát így vállaljuk ezt a szegénységet, ezt a kicsinységet, ezt a megvetettséget, ezt az éhezést, hogy majd ő betölthessen bennünket, és örök vigasztalást tegyünk nála. Amen. Mm-hmm.